A kölyök másnap a reggeli tanácskozás után útra kelt az első tiszttel és a két matrózzal. A két matróz az Earl és Bradford volt. Mindössze öt benszülött katona ment velük. A herceg pontosan kitanította a kölyköt, hogy mit közöljön egész röviden a tanácskozáson. Az utolsó pillanatban kiderült, hogy a vörös százados nem mehet, mert fontos utasításokat vár Londonból. Ez volt a kifogás arra, hogy rozsdás maradjon. A kis karaván összvérekkel, podgyászhordókkal menetkészen állt az erőd udvarán. Az első tiszt egy pillanatra sem mozdult el a két matróz mellől. Közben a magasrangú angol tisztek, a kölyök és rozsdás kissé távolabb, halkan beszélgettek. Most 8 óra van, mondta rozsdás. Te délután 2-kor elindulsz visszafelé a főorvossal, addig messze elhagyjátok a várost. Ez nagyon fárasztó dolog lesz. Elfelejtett, hogy katonacsaládból származom? Azután remélem, minden simán megy majd. Vigyázzatok, hogy észrevétlenül térjetek vissza a hajóra. Estig én egészen bizonyosan Radzirre viszem Tom Levent. Teljes gőz alatt vártok, felszedett horgonnyal, és nyomban megyünk. Mire ők visszaérnek Mendelébe, addig mi már kint leszünk az óceánon, sőt, már ki is szálltunk az Andamán-szigeten, és azután bottal üthetik a nyomunkat. A karaván menetkészen állt. A kölyök két kézzel rázta meg rozsdás kezét, és nagy, nedves szemekkel bámult rá egy pillanatig. Azután elsietett. Igazán pompásan ülte meg a lovat. A csoportot nem sokára elnyelte az erdőbe érő, keskeny ösvény felett összehajló lombok alagútja. A százados úr zsebredugott kézzel, végre ismét a tiltott fehér kesztyű teljes díszében, csontfejű lovagló botjával a lábszárát csapkodva és fütyörészve elindult a városba. Az első arra haladó kulipust megállította, kényelmesen elhelyezkedett, és a kínai már rohant a fogattal és a vöröshajú századossal Aris földek felé. 1 óra múlva elérték a mocsarat, ahol a lecsapolási munkákat végezték. Nem bizony elég rossz hely. A tűzeges láb szörnyen bűzlött a rekkenő melegben, és hiába csapkodott a pálcájával, a moszkítók tömege ellen nem volt védekezés. Felharsant a kürt, a kis számú őrség sorakozott, és mire a százados könnyedén mosolyogva és nagy kegyesen jobbra-balra tisztelegve leugrott a kocsijáról, mozdulatlanul vigyázban állt a szakasz. Utasításaikat a látogatásról már megkapták. 5 perc múlva ott állt előtte Tom Leven. Rozsdás edzett ember létére megborzott kissé. Az angol igen rossz bőrben volt. Okos, ijedt arcára szárazon tapadt a bőr. Szemgödrei besüppettek, pofacsontja elállt, csapott vállairól ernyettel lógott le két pálcavékonyságú karja. Gyérhaja ősz volt, fülei tuberkulotikusan elálltak. Szinte hihetetlen, hogy ez az ember 2 év előtt még angol katonatiszt volt. Nem sokára ott ültek egymás mellett a kulipusban, és a kínai loholt velük a kikötő felé. Rozsdás nem szólt semmit. Várjuk meg, hát ha mond valamit az ipse, gondolta. Istenem, sóhajtott a légionista. Nem mondja meg neki rögtön, hogy itt a húga is, majd apránként szépen. Azt hiszem, gondolta, beteg ez a bácsi, talán frászt kapna az izgalomtól. Ugye azt tudja, hogy én vezérkari százados vagyok. Na jó, ne jegyen meg, sejtem, hogy sokat szekírozták azért a találmányért. Kérem, én kiszállok, mondta síralmasan. Nekem nincs semmiféle találmányom. De húga az van. Kérem, százados úr, hadd szálljak én le. Te bolond, nem érted, hogy meg akarunk szabadítani? Mit félsz? Mit nyafogsz? Mit szólnál, ha itt lenne a húgod?
Kérem, hagyjanak engem békébe meghalni.
Hát nem szeretnéd a húgodat látni?
Nem, 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 én senkit nem akarok látni, Istenem. Hát meddig fognak még kínozni?
Pukkadj meg, gondolta rozsdás. Hogy lett egy katonából idővel egy ilyen idegbeteg öregasszony? Na, ugyan érdemes volt szegény lánynak ezért az alakért annyit szenvedni. A hajóhoz értek. Vastag füstoszlop szállt fel a kéményből. Rozsdás elhatározta, hogy nem bajlódik tovább Levennel. Ők elintéztek a dolgukat, és kész. Majd a kölyök megpuhítja a visszatér.
Eddig minden rendben, kiáltotta le Fred a parancsnoki hídról. Egy rádió sem keresi a Balmorált.
Nyugodt lehetsz, felelte Rozsdás. Ma este 10-kor felújítják a rádióban ezt a régi műsorszámot.
Halló, púpos!
Ennek az embernek adjatok enni, lássátok el pálinkával, cigarettával, fürdessétek meg, és adjatok rá rendes ruhát.
Hogy az a...
Elnyomott egy káromkodást. Azután visszament a kulipushoz, beült, és gyorsan elvitt a postára egy kis csomagot, meg egy levelet. Mire visszatért, az elgyötört légionista jól lakottan és megfürödve, hófehér matrózruhában mélyen aludt az első tiszt fülkéjében.
Figyelmeztetem, mondta az őr a kölyöknek, amikor elváltok, hogy este értesítem az angol admiralitást, és mindent el fognak követni, hogy kézre kerítsék magukat.
Résen leszünk, excellenciás uram, mondta a főorvos, és már elindult az ösvénye visszafelé. A herceg egy pillanatig gondolkodott, aztán kezet nyújtott a kölyöknek.
Sajnálnám, ha bajba jutna, mert magát igazán a legnemesebb szándék vezette. Ha elfogják mindannyiukat, számíthat rám a bírái előtt, Miss Levin.
Miss. Excellenciát tudja, hogy nő vagyok.
Hogyne. Az a vidám vörös fiú mondta meg.
És a herceg elrúgtatott a karaványomában.
Szóval Rozsdás tudta, hogy ő nő.
A felfedezés egészen megzavarta. Most értette, hogy miért néz rá olykor annyi szelíd sajnálkozással a barátja.
Vajon a többiek is tudják?
Sokáig szótlanul ügetett a főorvos mellett. Arcába szökött a vér, és csak nem akarta elmúlni, mert mindig újra elpirult, ha eszébe jutott, hogy Rozsdás tudja a titkát.
Igen.
Rozsdás okosabb, mint a többi. Valószínűleg észrevette a mozdulataiból, a járásából. Mennyit tapintatra, mennyi finomságra val, hogy eltitkolta ezt a felfedezését.
Gyorsabban nem tudsz, kérdezte a főorvos.
De csak elgondolkoztam.
Elérjük majd az Iravedi torkolatát, mielőtt visszajön őr meg a százados?
Ugyan, gyerekjáték. Legkésőbb 10-re már elhagytuk Rangoont. Az indiai óceánon meg ütetik a nyomunkat. Előre!
A nap utolsó parásszínű vízfényei még nem tűntek le az égről, mikor a főorvos és a kölyök egy dzsunka mélyén a cirkáló oldalához értek. Lovaikat a városon kívül hagyták, elkötöttek egy gazdátlan kis kínai csónakot, és észrevétlenül elérték a cirkálót, ahol már várták őket, és 2 percen belül a fedélzeten voltak. Időközben a százados már jelentette a tábornoknak, hogy az admiralitás utasítására, ő excellenciája visszatértéig a hajó kifut az óceánra, mert állítólag valahol a közelben tűnt fel az a bizonyos Balmoral nevű cirkáló, és bár őre áll nem tartozik a dolog, szintén részt fog venni a néhány napos felderítő úton. 6 órakor érkezett meg a kölyök és a főorvos. A hajó már teljes gőz alatt várta őket. 6:15-kor a Radzir megindult lefelé az Iravedi folyón. A kölyök lihegve futott Rozsdáshoz.
Itt van, megmentetted?
A hajó félelmetes sebességgel siklott a folyó árján. Távolról már feltűntek Rangoon halványlámpái.
Gyere!
Mondta diadalmasan Rozsdás, azután megfogta a karjánál izgatottságtól remegő barátját, és vitte magával az első tiszt fülkéje felé, ahol a főorvos borotválkozott, és így felkeltette az ágyán heverő, megszabadított légionistát is. Ez éppen álmosan és bambán ült az ágy szélén, mikor kicsapódott az ajtó. Rozsdás diadalmasan szólt a küszöbön.
Na, itt a bátyád, berámászhatod!
A kölyök megállt az ajtóban, és néhány másodpercig szótlanul bámult a légionistára, azután csodálkozva mondta.
Soha életemben nem láttam ezt az embert. Ki ez?
Mintha egy ház szakadt volna rájuk. A főorvos kezében megállt a borotva. Rozsdásnak leesett az álla, és úgy álltott, mintha egy úri divat üzlet kirakata számára készült volna. A légionista rémülten pislogott, mert tudta, hogy ismét megverik. A leány pedig kétségbeesett arccal várt választ a kérdésére, és szörnyű előérzés szorította össze a szívét. A vágtató cirkáló körül harsogva omoltak szét a habok. A radzír minden ízében remegett a túlzott tempótól, és a kéményéből ömlő sűrű füst, mint valami hosszú gyászfátyol lengett utána a folyó felett.
Azt mondod, hogy nem a bátyád?
Ugyan. A bátyám sokkal magasabb. Minden vonása más. Még csak nem is hasonlít hozzá.
Fene látott ilyen históriát, sziszegte a főorvos.
Azután hirtelen a légionista nyakára tette a borotvát, és ráordított.
Ki vagy? Mi?
A légionista úgy nézett a félig behabozott főorvosra, mint ebédre szánt csirke a szakácsnőre.
Isten, Isten, mit akarnak mindig tőlem? Uraim, hagyjanak kiszállni!
Siránkozott nyakán a borotva élével. Ide hallgass, mondta Rozsdás, miközben félretolta a főorvost. Tiszti becsület szavamra kijelentem. Ha őszintén elmondasz mindent, partra teszünk, ahol akarod.
Esküszöm, hogy nincs találmányom. Bár csak egyetlen találmányom legyen, majd mennyit szenvedek, mennyit szenvedek.
Jól tudjuk, te rühes, nyugtatta meg Rozsdás, hogy nincs találmányod, miután nem vagy Tom Levin. De ha azonnal nem mondod meg, hogy ki vagy, és mit tudsz Tom Levinről, akkor hozzákötetlek a horgonyhoz, hogy lelógsz a vízig, és minden krokodil megkóstolhatja a lábadat, ha eléri. Ezt egyszer kínaiak használták egy hasonló kérdezősködésnél, és már az első boka után fényesen bevált.
Generális urak, kezdte megtörten a katona. Én most őszintén elmondok mindent, nem bírom tovább. Azután csináljanak velem, amit akarnak, akasszanak fel, vagy vágjanak négy felé.
Mindegy, legyintett Rozsdás, ezen nem fogunk összeveszni. Nesze, fiam, itt egy cigaretta, és serényen mesélj, akkor bizonyára jobban jársz, mint ha mi ösztökélünk.
Az én nevem Amien. Gabriel Amien. Meggondolatlan fejjel tönkretettem pályafutásomat a vásárcsarnokban, ahol csomaghordó voltam. Az idegeim, urai, az idegeim már akkor is rosszak voltak. Este történt. Veszekedtem, kérem, a szeretőmmel. Megsértettem, és idegességemben megleckéztettem. Hozzávágtam a petróleum lámpát. Hát ugye, meghalt. Ezért talán még nem ítéltek volna el, de mikor láttam, hogy az én drágám ég, és úgysem lehet segíteni rajta, gyorsan kirántottam a szekrényből, ami ékszer és pénz volt. Ha egy bírói tévedés ezt rablógyilkosságnak veszi, akkor giotinra kerülök. Az összecsődülő emberek elől a padláson át, háztetőkön menekültem. Állandó rettegésben éltem a giotintól. Mindegy, hogy kerültem Pireuszba, elég az hozzá, hogy a nyomor és a szenvedés a légióba vitt. Együtt utaztunk a hajón Djiboutiba Tom Levennel. Nagyon jó fiúnak látszott. Őszintén elmondtam neki mindent. Megmondtam, hogy engem esetleg a légió is kiad, mert francia állampolgár vagyok. Kértem, hogy cserélje el velem a személyazonossági írásait, mielőtt Djiboutiba érünk. Ő nyugodtan viselheti a nevemet, nem adhatják ki, nem foghatják el, hiszen a személyleírás nem illik rá. Sokáig könyörögtem neki. Először nem akart belemenni, pedig tudta a fickó, hogy ő csinálja a jobb üzletet. Végül ráállt. Istenem, mi ehhez képest a giotin? Egyik nap az őrnagy meghív a lakására. Pálinkával kínál, szivarokat ad. Másnapba káplár, majd kiráz a ruhámból, és elküld csatornát tisztítani, hogy vagy ott döglök meg, vagy adjam elő a találmányt. Ma is nyomban tudtam, mikor enni adtak, hogy ennek verés lesz a vége. Hát, kedves Gabriel, most légy olyan arkangyal, hogy dobd ezt a sápítozást. Meséld el, de lehetőleg röviden és gyorsan, mit tudsz Tom Levinről? Mondta Rozsdás.
Nem tudom. Nem tudok biztosat.
Már másfél éve is van annak, hogy éjszakra mentünk. Az egyik törzs lázadását leverni.
A mocsorak között rettenetes tífuszjárvány tört ki. Már akkor visszafele jöttünk.
Az Iravadinak itt nagyon magas a partja, és a halottakat innen hajigáltuk le a folyóba. Vérhas és kolera is volt. Tom Levin megbetegedett.
Nem állhattunk meg. A kórház szekerünk régen elmaradt valahol a bocsárban. Egy másik légionistával együtt a káplár ott hagyta a Lisszum faluban. Ez vagy 100 jarnyira az őserdőben van. Tom Levin nem tért többé vissza. Úgy tudom, őrjáratot is küldtek érte, mármint Gabriel, amilyenért, mert az én nevem alatt szolgált. Az őrjárat nem találta meg még a falut sem, ahol hagyták, mert a mocsarak őszi áradása még éjszakabbra kergette a törzset, ahol a két beteg katona maradt. Ennyit tudok. Visszafelé egy gerillabanda lövöldözött ránk lesből, és én is súlyosan megsebesültem. És most adjanak enni, vagy verjenek meg, vagy ami éppen soron következik. Hallgattak. Végül a kölyök szólalt meg. Minden hiába volt. Hiába kockáztattátok az életeteket, hiába küzdöttünk. Ha nem szabadult volna ki az excellenciás, töprengett Rozsdás, most visszafordulnánk. A fedélzetre siettek, és közölték az összegyűjt emberekkel a rossz hírt. Nem volt zúgolódás. Megszokták azt, hogy sokat kockáztassanak, és esetleg mindent elveszítsenek. Éppen elhagytuk Rangoont, mondta Piszkos Fred. Negyed 10. 10 óra után megfosztjuk a hajót felesleges terhétől, és kiszállunk az Indiai óceán egy kedves szigetén. Fiúk, mondta a kölyök, sajnálom, hogy hiába volt minden.
Szót sem érdemel, sípolta rekedten Peterson. Ennyit megért a hetsz is.
És most eresszetek le egy csónakot, tegyetek engem a partra, mondta a kölyök, és mikor látta, hogy milyen bután nézik, még hozzátette. Én természetesen megpróbálom kutatni, hogy hol a bátyám. Hát, ha tehetetlenül is betegen fekszik valahol.
Ostobaság, lihegte fütyülve a kövér amerikai. A bátyád már rég meghalt, és különben is. Hogy akarsz egyedül nekivágni Birma belsejének?
Fél óra múlva az Indiai óceán minden angol cirkálója és repülő raja a nyomunkban lesz. Az is lehet, hogy az angol admiralitás bizalmas úton a franciákat is értesítette. Örülj, ha épp bőrrel elérjük az Andamanokat, mondta Fred.
Senki sem akadályozhat meg abban, hogy megpróbáljon felkutatni a fivéremet. Még mindig jobb, ha leeresztenek egy csónakot, mint ha arra kényszerítenek, hogy a folyóba vessem magam.
Mi csak tanácsot adunk, szólt a púpos. De ha menni akarsz, akkor mehetsz.
Megyek, felelte elszántan a kölyök.
Én is,
jegyezte meg csendesen Rozsdás. És ha ketten vagyunk, akkor az unalom veszélye nem fenyeget.
Hárman leszünk, mondta a főorvos. Az ördögbe is oly mindegy, hol száll az ember partra kötéllel a nyaka körül. Gyerünk, fiúk, eresszétek le a csónakot!
10 perc múlva három ember, némi élelmiszerrel ellátva, ott himbálódzott az Iravedi folyó sárgás, mocskos, krokodiloktól hemzsegő felületén. A Radzir pedig robbanásig túlhevített kazánjától rezegve, dohogva, oszlopnyi kéményfüstöt ontva rohant a közeli és mégis elérhetetlennek tűnő cél felé, ahol az Iravedi kavargó tölcsérbe gyűjtve messziről hozott szennyét a tengerbe torkollik. 3:10 volt. Munkó dugta ki a fejét a rádiókajutból.
Nem jó lesz, ha így mászunk, mint az erdei csigák.
Hülye vagy, üvöltött Fred.
Így még hadihajó nem ment az óceán megalapítása óta. Hát minden pillanatban a levegőbe röpülhetünk.
Nekem mindegy, mondta Bunkó, és rágógumiát a kajuttől egyenesen Piszkos Fred Viktória kitüntetésére köpte.
Csak azért alkalmatlankodom, mert 42 különböző állomásról fogtam a parancsot, hogy a Radzirt fenékbe fúrni, szilánkokra lőni, vagy repülő bombával nyomban megsemmisíteni, ha első felszólításra nem adja meg magát.
El fogjuk érni az óceán.
Gondolod? Örvendezett Bunkó. Én ugyanis már aggódtam, mert éppen a torkolatnál két erre járó ágyonaszát helyezkedett el. Ezeket nehéz lesz felkérni, hogy álljanak kissé félre az utunkból.
Piszkos Fred elővette szivart, leharapta a végét, és belekiabált a szócsőbe.
Stopp!
Azután a kíváncsian elősiető cimboráihoz fordult.
Uraim, a hadgyakorlat véget ért. Elvesztünk.
A halálra hajszolt cirkáló nagyokat fújtatva lassított. Fred bekiáltott a szócsőbe.
Ellengőz! Lehet rágyújtani.